Pál levele a kolossaiakhoz első fejezetből olvasom, egészen a második fejezetnek a negyedik verséig. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért, a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden, a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok, gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mind szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és testem elszenvedi mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátra van, az ő testéért, amely az egyház. Ennek a szolgájává lettem, aszerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek az Isten igéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök időktől és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, reménysége az eljövendő dicsőségnek. Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Eddig Isten írott igéje. Jöjjetek, testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Uram, valóban hihetetlen gazdag a te igéd. A te gazdagságod felmérhetetlen számunkra. Uram, megvalljuk neked azt, hogy az elmúlt héten nem mindig láttuk ezt a gazdagságot. Nagyon sokszor elhomályosítja olyan dolog, ami körülvesz bennünket. És Urunk, megvalljuk azt is, hogy sokszor a napjainknak a terhei, a hétköznapok munkája, az felőrli az életünket. És olyan, mintha nem maradna időnk arra, hogy hozzád meneküljünk, hozzád forduljunk. És azt is köszönjük, Urunk, hogy most mégis itt lehetünk, és azt is köszönjük, hogy te készítettél számunkra eledelt, útravalót. És nem csak azért, hogy kibírjuk a következő hetet, hanem hogy örömben bírjuk ki. Nem csak olyat készítettél nekünk, ami egy-két napra elegendő, aztán utána sivár valóság következik, hanem olyat, ami sokáig elkísérhet minket. Segíts, Urunk, hogy kibomoljon a te szándékod, a te szavad. Segíts, Urunk, hogy nyitott szívekre találjunk, hogy tudjunk figyelni, add, hogy a fáradtságunk ne legyen akadály, add, hogy ne legyen semmi olyan gátló tényező ma itt a teremben, és szerte az országban máshol is, ahol hirdetették a te igéd, hogy mint nem tudjunk odafigyelni rá. És Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a mai napot úgy is, hogy legyen meg a te akaratod abban is, hogy megérthessük a te szavadat. Nyisd fel előttünk a te titkaidat. Jelenj meg nekünk így a mai napon is. Amen. Hát jó hosszú igeszakasz sikerült választani, de bocsássátok meg nekem, azt gondoltam, hogy meg lehetne tenni azt is, hogy kiragadunk néhány verset ebből az igeszakaszból, de az egész Kolossai levél annyira tömény és annyira tele van mindennel, hogy legszívesebben az egészet elétek tártam volna, úgyhogy vegyétek úgy, hogy tulajdonképpen rövidítettem a mai bevezetőn és meg az ige felolvasáson is. Igazából látjátok azt, hogy az a címe az ige hirdetésnek, hogy örömünk forrásai, és tulajdonképpen minden egyes vázlatpont az öröm körül járogat, és a felolvasott igébe nagyon kevés helyen látunk mégis örömöt, így közvetlenül. Talán egy helyen, azt mondja ott a 24. versben, hogy most örülök a ti értetek elviselt szenvedéseimnek, és nagyjából ennyi. És az egészből nem ez süt át feltétlenül. Én mégis azt éreztem, hogy ez van mögötte, és engedjétek meg, hogy egy kicsit kibontsam ezt jobban. Kezdeném azzal, amit itt a vázlatpontunk is ír. Igen? Ne vedd el. Ez a szemléltető eszközöm. Nagyon kedves vagy. De pont azért tettem ide, mert igen, zavaró egy kicsit, akkor kezdem ezzel. Tudjátok mit, ha már ez szóba került, akkor ezzel kezdem. Szóval olyan érdekes az, amikor először olvastam mostanában a Kolossai levelet, hogy az első versen így hip-hop így átugrottam. Ez a szokásos kegyelem néktek és békesség, ugye tudjuk jól Istentől, a mi atyánktól, itt nincs benne és az Úr Jézus Krisztustól, de az eredeti, a régi iratok egy részében ott van ez is. Ugye a páli levelek nagy része így kezdődik. És tudjátok, az az érdekes, hogy nekem ez akkor nem jelentett nagyon sok mindent. Kegyelem néktek és békesség, ezt sokszor hallottam a gyerekkoromban, illetve utána a felnőtt koromban a gyülekezetekben, mert a pap, amikor bejött, akkor föltette a kezét, és ezt mondta, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Bele lehet szürkülni az Istennek a szavába. Nagyon mélyen érintett. Én abban lettem biztos, egyre biztosabb, hogy Pál apostol ezt nem csak azért, mert ez a címzés, meg az üdvözlés, meg ez volt akkor a görög szokás, nem azért írja. És hogy miért van itt a növény? Ugye az elmúlt hetekben nem ezt hoztam volna be ugyanis, az erkélyben van két paradicsom, és azt gondolkodtatott el igazán, hogy milyen módon bele tudunk szürkölni mi a lelki életünkbe, és az a növekedés, amit az elmúlt hetekben mondtam nektek, hogy az egy lelki életnek a törvényszerűsége, az képes megállni, megrekedni. Aztán megláttam itt ezt a növénykét, és azt mondtam, hogy nem hozom be a két paradicsomot, mert az egyik az egy ekkora, a másik meg egy ekkora. És a nehéz is mit mondani, hogy miért lett ekkora a két paradicsom közti különbség, de ez viszont sokkal jobban ábrázolja azt, amit akarok nektek mondani. Méghozzá azt, hogy az egy testben levők, ugye ez a növény, ez egy kis cserje, az egy testben levők egyik része virul és hoz új hajtásokat, a másik része kezd sorvadni és kezd egy kicsit elszáradni. És mondhatnánk azt, hogy mennyire szomorú ez a kép, igaz? De most egy kicsit vonatkoztassunk arra a gyülekezeti életünkre. Hogy nagyon sokszor olyan, hogy valaki oda jön, elkezd újongani, hogy micsoda hatalmas lelki dolgokat élt meg, és akkor ott vagyok én száraz virágként, és így bólogatok, hogy igen, értem. Közben nem tudok azonosulni vele, mert megszürkült az életem. És egy kicsit elkezdett sorvadozni, elkezdett száraz virággá válni az, amit Isten egész másnak készített. Isten egy zöldellő kerté akarta az életünket tenni, olyan kerté, amelyik nem a leveleit hullatja, hanem mire valók a levelei? Arra valók, hogy másoknak adjon eleget. És igazából, amikor egy virágzó növényre ránézünk, akkor mi is örülünk. És a növekedésnek az öröme, az benne rejti azt a reménységet, hogy lesz gyümölcs. És Pál apostol valami ilyen módon közelít. Két rendkívül fontos dologgal kezdi. Azt mondta, hogy azt kívánom nektek, hogy részesüljetek kegyelembe, és legyen békesség. Sokszor még hozzáteszi azt is, hogy részesüljetek irgalomból. És mondja ezt egy olyan gyülekezetnek, a Kolossé gyülekezet az egy ilyen gyülekezet volt, amelyiknek nem ő volt feltétlenül a plántálója. Nem is ismerte őket. Gondoljátok el, hogy egy gyülekezet egyszer csak ott a semmiből, Efézustól olyan 160 kilométerre, egyszer csak lett. És megtérnek emberek. És a megtért emberekből lesz egy gyülekezet, és akkor ennek az Epafroditosz nevű testvérnek mondják, hogy hát menj el, és mondd el Pál apostolnak ezt az örömhírt. Megy Pál apostolhoz, elmondja, és akkor Pál apostolnak nem az a reakciója, hogy na de vajon ennek a növénykének vannak már gyümölcsei? Vagy hogy elkezdi vizsgálni, hogy igen, de az nem egészen olyan zöld, hanem hihetetlen módon örül neki. És a legjobbat kívánja nekik az, hogy legyen kegyelem, és az, hogy legyen békesség Istentől. És elkezd nekik, azt kell, hogy mondjam, újongva beszélni mindarról, ami velük történt. És minden arról szól itt, hogy hogyan viszonyul ehhez. És nekem egy dolog eszembe jutott, hogy most egy kicsit játszunk el a gondolattal, hogy meghallanánk azt, hogy valaki ide jönne a gyülekezetbe, és azt mondaná, hogy van egy másik szegy. Itt az első kerületbe, vagy a más, vagy a tizen akárhanyadik kerületbe. És akkor mondja Montinak az, akit küldtek, hogy hát képzeld el, ezek szeretik az Úr Jézust, vették a kegyelmét. Ugye azt olvassuk, hogy három dolgot mond itt, amiért hálát ad, aminek örül Pál apostol. Az egyik az, hogy hallotta, hogy Krisztus Jézusba vetett hitetek milyen, aztán arról is hallott, arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek, és hálát adunk a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok. És akkor Montinak elmondanák, Monti kérdezgetné, hogy is van ez a második szegy, és akkor mondaná a küldött, hogy hát gondold el, hogy ezek a Krisztus Jézusban hallottak arról, hogy mit tett érte, hogy feltámadott, és ezek hisznek ebben. Tulajdonképpen megtértek, és odafordultak hozzá. És aztán azt mondja, hogy ennek az a következménye, hogy minden szentet, más gyülekezeti tagokat, testvéreket elkezdenek szeretni. Hát ezért küldik Montihoz, mert ugye azt akarják, hogy tudjon róla, hogy ennyire szereti őket. És aztán van egy érdekes reménység, ami bennük él, amely készen van eltéve nekik is a mennyországba. Nem kételkedik Pál apostol, és remélem Monti sem, egy ilyen hallatán, hogy azt mondja, hogy ezek ugyanúgy ott lesznek velünk a mennyországba. Gondoljátok el, micsoda öröm van. És ugye hallunk arról, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy öröm van a mennyben, igaz? Kin? Egy megtérő bűnösen. És amikor egy kicsit elkezdünk száradozni, akkor, amikor egy kicsit megszürkül ez előttünk, akkor ez az első, amiről elfeledkezünk. Hogy az öröm, ami ehhez kapcsolódik, ami valós öröm, az nem tölt el bennünket örömmel. Hallunk megtérésről, és elkezdünk fanyalogni, hát az biztos nem olyan jó. Ott lehet, hogy tévtanítók vannak. Hát igen, tudom, hát ez nem lehet valami jó hely. Ja, hogy az nem is prédikál olyan jól. Nem menjetek oda, nem jó az a gyülekezet, higgyétek el. És érzitek? Nem újongok, mint Pál apostol, azon a másikon, azon a gyülekezeten, amit nem is plántáltam, egyszer csak kinőtt, hanem elkezdek fanyalogni, és közben elkezd száradozni a szívem. Na de akkor nézzük, hogy hogyan is néz ki a világnak, a világban keresett örömök, hogy megértsük azt, amiről egyébként itt Pál apostol a 22. részben mondja, azt mondja, titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtettek, és ellenséges gondolkozóásúak voltatok a gonosz cselekedetek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében halála által. Ellentétes, vagy ellenséges gondolkozásúak voltak. Hát mihez képest? Istenhez képest. Az előbb elmondottakhoz képest. Mert más az örömforrás. Mert nézzük csak meg, hogy mi a világnak az örömforrása. És egy kicsit nézzük meg, hogy esetleg nekünk nincsenek-e hasonló céljaink az örömöket illetően. Mert azt elmondhatjuk, hogy igazából az életünknek az egyik mozgató rugója az, hogy van-e öröm az életünkben. Igaz? Mondhatjuk ezt, hogy ez úgy egyfajta ilyen, olyan, mint egy lakmuszpapír, ami elszíneződik bizonyos kémhatások idején. Most nem fogom megmondani, hogy a piros meg a kék mikor van. Ezen gondolkodtam hirtelen, hogy melyik kémhatásnál, de ugye azt mondhatjuk, hogy 5,5 körüli pH-nál van. Ezt szerintem a hölgyek jobban tudják, mint én. Mert ugye az a fajta semleges kémhatás, amit a Q10-es vitaminnak a bevitelekor célszerű az arcunkra kenni. Szóval a világnak az örömforrása. És megkérdeztem egy pár embert, és nagyon érdekes dolgokat is mondtak. Az igazság az, hogy a céljaink, amitől várjuk az örömöt, azok érdekesek. Egyrészt, hogy mi sikeresek legyünk. Hogy mi nagyokká legyünk. Hogy mi képesek legyünk mások legyőzésére. És egy nagyon érdekes példája ezeknek, lehet, hogy nem tudtok még azonosulni ezzel, de azért egy kicsit segítek. Tegnap volt a francia forradalomnak a ünneplésének az ideje Párizsban. Ugye július 14-e a Bastille bevétele az minden alkalommal óriási, nagy tűzijátékkal jár. Szerintem az Egyesült Államok beli július 4-éhez lehet hasonlítani. Úgy tűnik júliusban nagy dolgok történtek a világban. De tegnap volt még egy apropó, ami miatt az emberek az utcára mentek, mindenkin rajta volt a piros-fehér-kék szín az arcokon, ott nyilatkoztak a híradóba boldogan, mert hogy mi vagyunk azok, akik megcsináltuk, hogy ma játszhatunk a világbajnoki döntőben. A mi focistáink ott vannak. És kimennek az utcákra, és keresik a közös örömnek a lehetőségét. Keresik a közös örömüket abban, hogy a nemzetük végre győzni fog. Hogy nagyokká leszünk. És akkor ott van több tízezer ember, és várja azt, hogy mi lesz a mai mérkőzésnek az eredménye. A horvátoknál ez úgy néz ki, arról is mutatta képet a híradóban, nem tudom ki látta, hogy azt mondta a pénzügyminiszter, aki egyébként minden miniszter, meg az egész kormányülés mezekben történt meg, tehát gyakorlatilag horvát focistáknak a mezében ült ott az egész kormányzat, és azt mondták, hogy hát ilyen még a világon nem látott, hogy az egész világ róluk beszél, mint kis ország, és mindenki a kockáikról kérdezgeti őket. Ugye egy kockás zászló az ő jelképük. És hogy mindenki ezekről a kis kockákról érdeklődik. Ezt mondta a pénzügyminiszter. Milyen nagy dolognak tűnik, egy ilyen fantasztikus távlatnak, és azt mondjuk, hogy ez mekkora öröm lesz. És nekem eszembe jutott, bocsássatok meg, megint csak egy focis példa. Azért érdekesek a futballista példák, nem azért, mert szeretjük a focit, vagy nem szeretjük, hanem egyetlen dolog, hogy hihetetlen közösségi erőt tud mutatni, és óriási felszabadult örömet tud adni az ott levőknek. És képzeljétek el, én kim voltam a Magyar Brazilon 1986-ban, édesapám elvitt, nagyon jó helyről néztük végig, és 80 ezer ember volt az akkori Népstadionban. És akkoriban tiltva volt a zászlók használata, sok minden más, és a lényeg az volt, hogy óriási ováció volt minden egyes gólnál, de köztük is. És aztán mentünk hazafelé, és valahogy az volt az érzésem, hogy ezek az emberek, akik dudálnak, meg gyakorlatilag egy ilyen vörös kígyóként mentünk ott az M3-ason hazafelé, és zászlók lengedeztek, hogy ezek egyek. Hát ha a világ ilyesmire vágyik, és aztán eszembe jutott az is, hogy micsoda nagy dolog, amikor szerelmes az ember. Mennyire nagyot várunk ettől is, micsodas örömöket várunk ettől a pillanattól is. Amikor szerelmesek vagyunk, hogy majd ő beteljesíti az én örömömet, az én igényeimet. És ő lesz az én örömforrásom. És most tegyétek meg velem azt, hogy egy kicsit gondolkozzatok el azon, hogy nektek mi volt az elmúlt időszakban az örömetek forrása. Hogy mi volt az, amit úgy gondoltok, hogy azt lehet mondani, hogy felhőtlenül tudtam örülni neki. Mi volt az a pillanat, vagy mi volt az az esemény, vagy mi volt az, amire ma úgy emlékeztek, hogy az volt, az egy igazi öröm pillanat volt. Mert tudjátok, ezekben mindaz a közös a világnak az örömeibe, hogy elmúlik. És lehet, hogy valaki ott tartotta a világbajnoki trófeát a kezébe, de 20 év múlva, 40 év múlva, és a halál a pillanatában, azt kell mondjam, ezek nem örömforrások. A legnagyobb dolgok lehetnek a világ szerint, de nem örömforrása Istennél. Hát nézzük meg akkor, hogy Pál apostol, minek örül itt igazán? És miből lehet majd nekünk is örömforrásunk valójában? Mert szeretnék, igazából én azt látom, hogy Pál apostol, amikor meghallotta mindezt, akkor újongva örült magába, és azt mondta, hogy hát ez felfoghatatlan, hogy nem csak az én munkám hatására alakulnak gyülekezetek Kis-Ázsiába, hanem egyszerűen magától is, szinte magától. Nyilván valami olyasmi lehetett, lehet, hogy ez az Epafroditosz, vagy Epafrász, nem tudom, most hirtelen mindjárt megnézem, hogy ő volt az, aki hallott Pál apostoltól, és aztán ment Kolosséba, és ott a szeretteinek elmondta, a szerettei megtértek, és örültek együtt ennek a dolognak. De akkor is Pál apostol nem azt érezte, hogy ez az ő munkájának a gyümölcse, hanem úgy fogalmaz, hogy eljutott hozzátok is, ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Emlékeztek? Kegyelem és békesség. Tehát megismerhető az Isten kegyelme, és most emlékezzetek arra a pillanatra, amikor ti ezt megismertétek. És Isten elhívott benneteket. Hogy milyen az Isten kegyelme, engedjétek, hogy egy nagyon fajsúlyos példát hozzak erre. A Fülöp-szigeteken élt egy nagy család, a japán háború idején. Azt hiszem 6 vagy 8 gyerekük volt. Persze nagy szegénység volt akkoriban, és gyakorlatilag a japánok írtották a Fülöp-szigeten élőket minden módszerrel. Nagyon súlyos kínzások voltak, és nagyon súlyos volt az a... Tehát gyakorlatilag nem nézték emberbe, úgy kezelték, úgy vágták le őket, csecsemőket, stb. Háborúban nagyon súlyos dolgok tudnak történni. Volt ennek a családnak a feje, ez a férfi ember, olyan volt, aki már kétszer megúszta a támadásokat. Ez azt jelenti, hogy kétszer megtámadták a falujukat, és majdnem mindenki meghalt, és őt ért egyedül vissza. És aztán elfoglalják a falut, és bejött a japán parancsnok, és kicibáltatta a férjet, és mondta, hogy tudom, hogy már túlélted kétszer, harmadszor nem fogod. És elvitték aznap este az apát, a férjet, és az anyuka térdre borult, és imádkozott ahhoz a Jézus Krisztushoz, akit ő ismert. És valamikor 2 óra után, 2 óra magassága után egyszer csak felébresztett minden gyermeket. És azt mondta, hogy gyertek ide, öleljük meg egymást, és imádkozzunk, mert tudom, hogy valami nagyon-nagyon nagy dolog van, és egyedül nem tudom hordani a terhemet. Valami irdatlanul megterhelte. Nyilván tudta, hogy mi várhat a férjére, és akkor azt kérte, hogy minden gyerek jöjjön ide, és imádkozzon. És összekapaszkodtak, és imádkoztak hajnalig, amikor lépteket hallottak. És mindenki el volt készülve, hogy ez biztos megint a japánok lesznek, és biztos majd mindenkit kicibálnak. És akkor belépett az apuka. És elmesélte, hogy 10 maradtak, és a 10 férfit sorba állították, és úgy, ahogy volt, abban a 2 óra körüli időpontban elkezdték levágni a fejeket. És lendült a kard felé, és ő volt a 10., és akkor rákiáltott a parancsnok, hogy ezt ne! És tüntessétek el a szemem elől. És kirúgták abból a körletből, kirúgták arról a helyről, arról az udvarról, és ő pedig rohant haza. És annyit mondott csak, annyit tudott csak mondani, most már értem a kegyelmet. Azt látta, hogy összekapaszkodva ott van a családja, és érte imádkozik. És azt látta, hogy van olyan, amikor az életünk megmenekül. És ilyen volt az is, amikor benneteket elhívott Isten. Ilyen volt, biztos vagyok benne, hogy amikor ti megtértetek, akkor Istennek a kegyelme megérintett benneteket, hogy nem kell meghalljatok. Hogy többé nem kell, hogy vonatkozzat rátok az ítélet. Hogy nem kell, úgy várjuk a halálunkat, hogy vége mindennek. Hogy többé nem tudok semmit tenni, és tehetetlen vagyok. És akkor megkegyelmeztek. Az a Jézus Krisztus kegyelmet adott nekünk, nekem is, aki magára nézve nem tartotta kötelezőnek a kegyelmet. És ez lett Pál apostolnak az egyedüli örömforrása. Azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, mert tudom, hogy az én mesterem annak örül, hogyha végre valaki azt tudja mondani, hogy Uram, te legyél az én életemnek az ura. Te legyél az, aki kegyelmet adtál nekem, és most mehetek én is tovább. Azon az úton, amit nekem kijelöltél. Nem a saját eszem után, hanem azon az úton, amit te adsz nekem. És már nem az a fontos, hogy én nem megyek ítéletre, hanem azt tölt el örömmel, hogy az én Urammal együtt vagyok. Én biztos vagyok benne, testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy tudjátok, hívják őt kintről, és mondja azt, hogy hát, hogy itt vannak a szülei, illetve az édesanyja és a testvérei hívják őt. És azt mondja, hogy körülnéz, és azt mondja, hogy nem, aki itt hallgat engem, azok az én fitestvéreim, nőtestvéreim, anyám. Micsoda döbbenetes. Amikor itt vagytok, akkor örül Jézus Krisztus. Tudtátok? Örül nektek Jézus Krisztus. És öröm van a mennyben, hogy mi összejövünk. Öröm volt akkor is, amikor elindultál ezen az úton, és ma is öröm van. Kézzel fogható öröm. És Pál apostol ennek a különleges titoknak a tudója volt. Pál apostol tudta azt, hogy az igazi örömforrás az nem a világban rejlő sok-sok csoda. Nem az, hogy láthatom esetleg az egyiptomi piramisokat élőbe. Nem az, hogy ott vagyok a siratófalnál, és nem az, hogy fogom a kedvesemnek a kezét. Vagy nem az, hogy én vagyok a világon a legjobb rockzenész, gitáros, focista, nem tudom én kicsoda, Hosszú Katinka. Nem. Ezek mind semmik ahhoz az örömhöz képest, ami másokért, és Jézus Krisztussal az együttes létből származik. Hát micsoda őrület, testvérek, hogy itt leírja nekünk Pál apostol, hogy most örülök ti értetek elviselt szenvedéseimnek. Micsoda? Mit szenvedett Pál apostol? Nagy valószínűséggel, amikor a Kolossé beliekhez írott levelet írja, egyes kutatók azt mondják, hogy tulajdonképpen Timóteussal együtt írta ezt a levelet, de fogságból. Tehát a szenvedések, amiket ő erről beszél, és amit ti értetek, szenvedek, ez valahogy nem is értelmezhető. Mit is szenvedett ő? Tulajdonképpen nem csinált más, mint Krisztus útján olyan dolgokat választott, amit épesző ember nem választott volna. Ő lehetett volna egy híres teológus, akadémikus, de nem ezt választotta, hanem ment az ő urának az útján. Ment tovább. Aztán nem azt választotta, hogy mondjuk, hogyha egy nagy gyülekezete volt, akkor ott letelepedett, jól élt, karba tette a kezét, azt mondta, hogy annyira szeretlek benneteket, milyen jó, hogy itt vagytok, adakozzatok csak csendesen, nyugodtan, hogy nekem is szép és nyugodt életem legyen. Nem. Ment tovább. Választotta azokat a helyeket, ahol megbotozták, választotta azokat a helyeket, ahol zsinagógákból kidobták, esetleg az életére törtek, és aztán fogolyként volt. Értitek, testvérek? És erre mondja azt, hogy örül neki, hogy ez az öröm forrása. És szeretnélek beavatni most benneteket ebbe az öröm forrásba, amit nyilván ismertek, lehet, hogy nálam sokkal jobban. Így fogalmaz Pál apostol a második rész elején. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára, az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. És szeretném én is, hogyha most ezt végig gondolnánk együtt. Hogyan lehet küzdeni másokért, akik nem ismernek bennünket? Hát ez teljes képtelenség. Hogyan lehet küzdeni olyan emberekért, akik nem akarnak eljönni hozzánk? Ahogy Adóriántól hallottuk az elmúlt héten. Nem vágynak ide vasárnapi Isten tiszteletre. Hogyan lehet küzdeni azokért, akik gonoszak? Akik hálátlanok? Akik nem figyelnek oda a mi jóságunkra? Sőt, esetenként kihasználják azt. Hogyan lehet ezt megtenni? Laodiceaiak egyébként tulajdonképpen egy szomszédos kisváros volt. Ez egy folyó mentén terült el, és nem volt egyszerű az életük, mert többször földrengést éltek át, nagyon komoly földrengést. De egy gazdag vidék volt, a vulkanikus hegyeknél mindig gazdag vidéket látunk. Bocsánatot kérek. És ez a gazdag vidék mindig megteremte azt a gyümölcsöt, amin újat lehetett kezdeni. Pál apostol nem azért küzdött, hogy nekik jobb legyen, hogy több legyen, amit majd a tejbe apríthatnak, hanem azért küzdött, hogy lelkileg megismerjék az Úr Jézust, hogy az evangélium teljességére eljussanak. Hogyan tette mindezt? Feltöltekezett, megtöltötte magát az evangélium jóságával, az örömével, a kegyelmével, a kegyelem és a békességgel, amit aztán az volt az első, amit kíván nekik. Kegyelem néktek és békesség. És elkezdett harcolni, küzdeni a maga eszközeivel. Úgy tudunk küzdeni emberekért, hogyha elkezdünk térdre borulni. Egyenként is, meg közösen is. És ebből most a közöst hadd mondjam nektek, nagyon fontosnak látom. Amikor egy célokért tudunk menni Krisztussal együtt. Nyilván, amikor egyedül leborul az ember, akkor is ott van Krisztus az ő szent lelke által, és komolyan veszi a mi gyönge meg semmit mondó imádságainkat. De tudjátok, mit jelent küzdeni igazán? Hogy annál fontosabbat nem látok. Nézzétek meg az imádságainkat. Sok mindenért hálát adunk. Hálát adunk az egészségünkért, hálát adunk azért, hogy a családunk rendben van, hálát adunk azért, hogy van hol lakjunk, hálát adunk egy csomó minden másért. De hálát adunk azokért, akik megtértek. Hálát adunk a testvérünk életéért. És elkezdünk küzdeni azokért, akik még nem ismerik őt. Teljesen láthatatlanba. Hát akkor még Facebook se volt, gondoljátok el. Be se tudta azonosítani, hogy ki ez a Epafroditos, kiről beszél, vagy kik ők. Még csak kötni sem tudta semmihez, volt egy néhány hiányos információja, És elkezdett kőkeményen küzdeni ezekért az emberekért, hogy ne legyenek olyanok, akik tévtanításokat kapnak, hogy kapjanak valós, igazi eledelt, jó eledelt, finomságot, lelki megújulást és lelki növekedést, hogy igazán gyümölcsöt termő életük lehessen. Ezért aztán a Kolossé levél második részében látunk egy csomó tanácsot, amivel elhalmozza ezeket az ismeretleneket. De elképzelhető, hogy azért, mert olyan féltő szeretet és olyan öröm volt benne, hogy jaj, de jó lenne, hogyha ezek nem bukdácsolnának, hanem járnának azon az úton, amit Isten kijelölt nekik pontosan. És ezért mondja el nekik azt, annyira csodálatos dolgok vannak, érdemes majd otthon tovább olvassátok a Kolossé levelet. De két dolgot hadd emeljek ki. Az egyik az azt mondja, hogy legyetek olyanok, akik megöldöklitek a tagjaitokban, ami a világra, a földre vonatkozó kívánságok, vágyak, minden más. Hogy ebben a levélben van az is, hogy az odafelvalókkal törődjetek. Sok minden más van, de ez az egyik része az, hogy öldököljétek meg ezeket a tagjaitokban, a másik pedig, hogy öltözzétek föl. Ugye olyanoknak mondja, akik részesültek a kegyelembe, akik fölvették már az új ruhát, a szép ruhát, a mennyegzői ruhát, az van rajtam most. Ebbe házasodtam össze emőkével. Fölvették Krisztus tiszta ruháját. Abban élnek, mert hogy levetették a régit. És nem kell fölvenni újra. A megöldöklés az valami olyasmit jelenthet, hogy amikor azokra az örömökre vágyok, amelyek a világiak, amik a világra mutatnak és az önzésemből származnak, hogy engem fogadjanak el, hogy tiszteljenek már végre, hogy engem megillető helyre juthassak, hogy becsüljenek már meg a munkahelyemen, és ne a legkevesebbet én kapjak az összes közül, hogy miért én dolgozok a legtöbbet, hogy ezeket öldököljük meg. Együtt, testvérek, közösen. És olyan csodálatos az, hogy Pál apostol itt a második részben azt írja, hogy azért akarja ezt mondani nektek ma, és hiszem, hogy nem csak Pál apostol, hanem Jézus Krisztus mondja ezt ma nekünk, hogy felbátorodjék a szívetek, hogy felbátorodjék arra, hogy örülhessünk. Mert a világ folyamatosan azzal hitet bennünket, hogy máshol van az örömforrásunk. Hogy abban lesz örömforrásunk, amikor majd egy Ferrarit vezethetek. Vagy uram, bocsánat, ne haragudjatok meg, hölgyek, de azon nem tudok tovább lépni, hogy miért kell 500. cipő egy gazdag hölgynek. Miért kell új? Miért kell teljesen tökéletes házba gondolkodnunk? Miért legyen az olyan? Mert attól várok örömforrást. És azt mondja, hogy ezt öldököljétek meg a tagjaitokba, és öltözzétek föl valami egészen más módon, úgy, mint amikor reggel szoktunk, és engedélyt kértem, hogy a tegnapi napomat elmesélhessük. Két lánnyal kora reggel kiszaladtunk pizsamába, mert akkor ment el a pék autó a házunk előtt, és nem volt idő átöltözni. Hát furcsa látvány nyújthattunk, papucsban vagy papucs nélkül, pizsamába szaladva a kakaós siga után. Hát ilyen az, amikor nem öltözünk föl, amikor reggel nem úgy indulunk el, hogy minden rendben lenne. Azt arra biztat Pál apostol bennünket, hogy reggel, amikor fölkelsz, akkor az az elmétek megújulása, az újra igaz legyen. Újra késztesd magad arra, hogy felöltözd azt a kegyelmet, amit kaptál tőle. És milyen érdekes így fogalmaz, hogy elmondja azt, hogy mint Isten választottai szentek és szerettek, könyörületes szívet. Ne kérjem számon azt a másikon, amit elkövetett ellenem. Azt mondja, hogy jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Mondhatnám azt, hogy ha begombolkozok, akkor az rajtam hagyja a kabátot. Már a szél se tudja lefújni. De volt ilyen régen egy ilyen csat, ami a köpenyeket összefogta. A szeretet ilyen. Az a köpeny, amit felöltözünk, azt összefogja a szeretet. Mert azért tesszük, hogy a másiknak a lehető legjobb legyen. Azt értsük meg, hogy azért maradtunk itt a Földön, egyrészt, hogy mi örüljünk a másik örömének. Testvérek, annak, hogy ő megtalálja az Úr Jézus Krisztust. Ennél nagyobb örömforrás nincs, és Pál apostol tudta ezt a titkot. Mert tudta, hogy akkor van igazi öröm a mennyben, amikor valaki hozzátalál, amikor te egy kicsit részese tudsz lenni ennek, amikor ezért dolgoztál, ezért szenvedtél, és ezért küzdöttél. Szóval az utunk az valami ilyesmi. Ha igazi örömforráshoz akarsz jutni, akkor kezdj el küzdeni az új életedbe. Azokért, akikre úgy gondolsz, hogy na, hát ezek nehéz esetek. Én nem tudom, egyre több ilyet fogunk látni egyébként, azt tudom biztatásul mondani, hogy amikor elkezdesz küzdeni, akkor csak nehéz esetek fognak eléd jönni. Mert a küzdelemnek van egy ilyen sajátosság, hogy lehetetlen, hogy a kolossébeliek megtérjenek. És ellen tudjuk képzelni, hogy a laodiceaiak gazdagsága mellett, hogy meg lehet térni. Nem lehet. És akkor látunk egy csomó ilyen embert, és tudd mindig, hogy az örömforrásod, az egyedüli örömforrásod az az, hogyha értük küzdesz és harcolsz. És nem veszíted szem elől azt, hogy mindezt azért, mert a mi Úrunknak a legfontosabb volt a mi életünk, hogy új életünk legyen. És a legfontosabbat adta érte, a sajátját, a saját életét. És onnantól kezdve ezek a tanácsok, ezek nem keresztény életvezetési tanácsok lesznek. Nem tudjuk megcsinálni, testvérek, Krisztus nélkül, hogy ilyenek legyünk, hogy elviseljem a feleségemet szeretetbe, vagy a gyermekem harmadik buta kérdésére megint türelmesen feleljek. Nem tudom. Nekem ilyen nincsen. Csak azt tudom, hogy kérem Istent, folyamatosan eléállok, és újra felöltözöm azt, amit ő adott nekem. És akkor már nem keresztény életvezetési tanácsaink lesznek, hanem az, hogy örömmel fogom megtenni a másikért. És nem száradozó leveleink lesznek. Szóval összefoglalásul engedjétek meg, a kolossébeliek biztos, hogy nagyon örültek. Megtalálták az Urat, megtalálták a feltámadottat, és Pál apostol még sok-sok év után is nagyon tudott örülni ennek. Ez éltette. Ez éltette a fogságba, és az a kérésem, hogy gondolkozzatok el ti is azon, hogy ez éltette bennünket a világ fogságában. Mi a világ fogságában élünk. De szabadon, ahogyan Pál apostolt sem kötötték a láncok, és a béklyók, és a bilincsek, azért tudunk szabadon örülni a másiknak a szabadságának, a boldogságának, és azért tudunk küzdeni. Ha te tanítvány akarsz lenni, akkor küzdj, és ma kezd el ezt a küzdelmet a térdeiden. És borulj le Isten elé. És úgy kezdődik, hogy megöldököljük a tagjainkba levő kívánságokat, úgy folytatódik, hogy elkezd felnyílni a szemünk másokra, és még egy biztatás, hogy úgy tudunk igazán fölbátorodni, hogyha egymás hitéből is épülünk, úgyhogy keressél magadnak olyan lelkitársat, akivel együtt is tudtok harcolni. És szerintem ez a gyülekezet tele van ilyen emberekkel. Nektek örül Isten. Mert a nevetek fel van írva a mennybe. És ha valakinek ebből a teremben nincs felírva a neve, forduljon hozzá. Most forduljon hozzá. És kérje, hogy legyen részese ennek a kegyelemnek. És kérje, hogy újítsa meg az életét. És kérje, hogy hadd tudja felöltözni Krisztust. Testvérek, így jöjjünk és imádkozzunk. Uram, megvallom előtted, hogy az örömöm forrása az nagyon sokszor nem ez volt. Annyira vágytam mindenféle dologra, olyan dolgokra, amik tőled aztán egészen messze vannak. Arra, hogy beteljesüljenek a kívánságaim, arra, hogy engem szeressenek, arra, hogy én legyek az, aki betölti a királyságot, hogy minél nagyobbá legyek. És sokszor már azok az eszközök is mindegyek voltak, hogy mit teszek, csak legyek. Legyenek olyanok a vágyaim, amik beteljesülhetnek. És Uram, azt köszönöm, hogy Te majd kicsit felnyitod a szemeinket arra, hogy nem kell ebben megmaradjunk. És hogy örülhetünk Neked. Örülhetünk annak a kegyelemnek, amit Tőled kaptunk. Örülhetünk annak, hogy Te virágzó növényeket, virágzó életet akarsz az életünkből látni. Hogy nálad gondosabb gazda nincs. Te mindennel ellátsz bennünket. És Te éltetni akarsz minket. Úgy szeretnénk kérni, Urunk, hogy hadd kezdődjön új az életünkben. Hogy hadd legyen ez az életünk nem egy száradozó hívő élet, hanem egy megújuló, zöldelő, gyümölcstermő élet. Drága Úr Jézus, nem vágyunk másra, mint hogy együtt tudjunk örülni a testvéreink örömének. Hogy együtt tudjunk örülni azoknak, akik megtérnek, még hogyha gonoszok voltak, még hogyha a legrosszabb dolgokat követték el, vagy hogyha ellenünk vétkeztek. Add nekünk ilyen szívet. Add, hogy keresni tudjuk ezeket az embereket. Add, hogy a nehéz eseteket kaphassuk meg. Az, hogy képesek legyünk kitartóan küzdeni értük. Úr Jézus, könyörgünk azokért is, akik most nincsenek itt velünk. Őket is lásd el minden jóval. Lásd el elsősorban lelki jókkal. És kérünk azért, hogy hozd haza őket épségbe, hogy együtt tudjunk ünnepelni majd a gyülekezeti hetünkön. Hadd hívjunk, Urunk, oda is, hogy készítsd elő ezeket az alkalmakat, amik előttünk állnak. És hadd áldjunk azért, Urunk, hogy Te már jó előre elkészítetted mindazokat a cselekedeteket, amik ránk várnak az elkövetkezőben. És add, hogy tisztán tudjunk harcolni. Add, hogy a kezeinket, a lábainkat, a szánkat és a fülünket ne mocskolja be semmi. És hogyha bemocskolódunk, akkor is tudjunk hozzád menni bocsánatért. Add, Urunk, hogy a szívünk minden vágya az legyen, hogy a Te országodat építsük. Ne csak vasárnaponként, hanem minden nap, amíg Te eljössz. Így várunk Téged, Urunk. Te töltsd be a Te jó híreddel, Te töltsd be önmagaddal, hogy aztán mi is tudjunk menni a világba. Amen.